Andrea már napok óta csak sírt. Végtelenül kimerült és fáradt volt. Úgy érezte, nem lesz képes túlélni a rájuk váró időszakot. Miközben a házuk előtt újra és újra katonai járművek haladtak el, és hangszórókon keresztül figyelmeztették az embereket a kijárási tilalomra, Andrea a fiát figyelte. Vito a szőnyek szélét követve órák óta némán körözött a lakásban, tele mindenféle gondolattal a kis fejében. Bele fogunk ebbe őrülni, gondolta. Fiával ekkor már több mint egy hónapja nem hagyták el palermói lakásukat a koronavírus járvány miatt. Mindeközben férje Velencében rekedt. Pedig az utóbbi időben már úgy tűnt, hogy annyi bizonytalanság és újrakezdés után ismét minden rendben lesz. Erre tessék, egy világjárvány kellős közepén ülnek, egymástól 900 kilométerre, miközben napról napra halnak meg körülöttük az emberek. Muhari Andreáék élete több küzdelmes újrakezdést követően egyik napról a másikra omlott össze a világjárvány miatt. Andrea úgy érezte, ebből a krízisből már nincs ereje talpra állni.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
A mai epizódban Muhari Andrea történetét mutatom be. Azt, hogyan lehet feldolgozni, ha a gyermekvárás hónapjait egy váratlan esemény árnyékolja be. Hogyan lehet megküzdeni a bizonytalansággal. Hogyan lehet újrakezdeni az életet, családot egyben tartani és közben megbirkózni egy világjárvánnyal is. Ez a történet egy olyan Olaszországban élő házaspárról szól, akik akaraterejüknek és bátorságuknak köszönhetően a legkilátástalanabb helyzetből is képesek voltak kihozni a legjobbat. És kapaszkodókat teremtettek maguknak akkor is, amikor nem tudták, hogy mit hoz a holnap.
Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
Andrea óvatosan lehúzta arcáról a maszkot, és mélyen magába szívta a friss tengeri levegőt. Hosszú hónapok óta végre fiával sétálhatott az öbölben. A homok és a víz kellemesen hűvös volt, a szél édes virágillatot hozott a szárazföld felől. Hihetetlennek tűnt az egész, hogy friss levegőn lehetnek, hogy szabadon élvezhetik a napmelegét. Pár hete még elképzelhetetlen lett volna mindez. Mint ahogy az is, hogy maszkban járnak az emberek az utcán, hogy üresek a strandok, a boltok, hogy a friss kávé és a pizza illata helyett csak a fertőtlenítő szagát lehet érezni mindenütt. De Szicília így is pont olyan gyönyörű volt, mint amikor először látta meg a magasból, a repülőről. Már 15 éve, hogy a szigetre érkezett. A lélegzet elállító táj, az ámulatba ejtő tengerparti falucskák, a pálmafák, a délutáni sziesta, a magasban száradó ruhák, a hangos piacok és az állandó pezsgés azonnal rabul ejtette Andreát.
Turistaként idejönni, hát a világ legjobb dolga, hegy, tenger, mindenféle klíma, amit csak szeretnél, mindenféle táj, iszonyú jókat eszel, az emberek kedvesek, és egyszerűen úgy érzed egy pillanatra, hogy könnyű az élet. Tehát, hogy itt minden könnyű.
Mint később kiderült, Szicíliában élni azért nagyon más dolog, de a sziget többé nem eresztette. Alig 24 évesen egy nagyobb bőröndel és azzal az elhatározással tért vissza, hogy dél-olasz földön próbál szerencsét. Kommunikáció, dráma és színháztudomány szakos diplomával a zsebében eleinte felszolgálóként dolgozott. De miközben nap-nap után munkába sietett, egyre türelmetlenebbül várta, hogy megjöjjön a bátorsága ahhoz, amiért tulajdonképpen a szigetre érkezett.
Ezt így meguntam, eltett egy pár hónap, és mondtam, hogy jó, akkor lehet, hogy eljött ez a pillanat, hogy megpróbáljam beadni a TV-be az önéletrajzomat. Hát ha. És én másnaptól kb. Dolgoztam is.
Vágóként és operatőrként Andrea idővel egyre komolyabb feladatokat kapott a palermói tévében, ahová egy nap egy jóképű olasz fiatalember érkezett gyakornoknak.
Szoros barátság lett a miénk, ő egyébként egy komoly kapcsolatban volt benne akkor. Jól éreztem magam a társaságában, jól éreztem magam, de jó érzés volt vele beszélni, nevetni. Erre nem is figyeltem fel annyira, hogy ez lehet egy szerelem. És ráadásul nagyon fiatalos arca van, fiatalos hangja. Mondom, hát fú, ez a fiú legalább 5-6 évvel fiatalabb nálam. De akkor nem is volt a kategória, akit úgy olyan szemmel nézni, hogy leendő szerelem. Akkor egyszer csak én megtudtam, hogy egyidősek vagyunk. Akkor mondtam, hogy hát jó, lehet, hogy tetszik a Vincenzo.
Akkor inkább tetszik.
akkor inkább tetszik.
Pár hónap alatt kiderült, hogy Vincenzo számára is többet jelent Andrea egy futókalannál. A magyar és az olasz mentalitás összecsiszolásához azonban némi idő kellett. Hiszen egy szicíliai számára az étel is merőben mást jelent, mint bárkinek.
Az étel az élet. Tehát az a minden. Mikor eszünk, mit eszünk, kivel eszünk. És mikor befejezted azt, akkor vacsorára mit eszünk, és hogy eszünk, és kivel eszünk, és milyen jó lesz. Én viszont olyan ember vagyok, főleg apám halála után, nagyon parás lettem attól, hogy mit eszek, milyen körülmények között készült, milyen összetevőkből, és akkor itt találkoztunk. Aha. Egy olyan emberrel, aki pizzát reggelizett, egy olyan emberrel találkozott, aki vitte a reszelt répát a munkahelyére reszelt almával.
Mégis a különbözőségeikkel együtt Vincenzo és Andrea már ekkor jó párost alkottak. Andrea filmes produkciókban kezdett dolgozni szabadúszóként, Vincenzo pedig csapatmenedzseri karrierre cserélte sportújságírói és futballbírói állását. Hamarosan összeházasodtak. Az álomesküvő után nem sokára kiderült, hogy első gyermeküket várják. Határtalan volt a boldogságuk. Egészen a 6. hónapig.
Beindult a szülés egy este. 26. héten, akkor ugye nagyon pici volt, még a baba 900 gram volt a hasamban. Este éjszaka éreztem, hogy te figyelj, összehúzódásaim vannak. Elkezdtük mérni, és 2 percenként, 1,5 percenként. És mondom, hívom az orvosomat. Az orvosom pont bent volt, még dolgozott este 11-kor a stúdióban. Mondta, hogy gyere, ráteszlek a gépre, megnézzük, hogy mi a gond. És akkor bemegyünk, és emlékszem, hogy ott ülünk az asztalán, és azt mondja, hogy te figyelj, lehet, hogy te mindjárt szülsz. Akkor a férjem életében először, aki mindent könnyedén vesz, a világ összeomolhat, nem baj, csak legyen távirányító a kezembe, és egy meccs, amit nézek, akkor lefehéredett.
Komoly a baj, azonnal infúziót kell kapnod. Közölte az orvos, és miközben Andreáikat a közeli kórházba irányította, tárcsázni kezdte az igazgató számát. Andrea és férje kocsiba szállt.
És akkor emlékszem, hogy ülünk a kocsiba, mérem a telefonommal, hogy 1,5 percenként jönnek az összehúzódások, és egyszer csak így felnézek, te mondom, Vincenzo, hol vagyunk? És annyira megzavarodott, hogy elvitte a város másik végébe. Tehát a kórház mellett voltunk, azt mondta, te figyelj, tehát nem tudom, hogy mit csinálok. Úgyhogy miközben én majdnem szültem a kocsiban, én mondtam neki, merre menjen a vaksötétben, és akkor így beértünk a kórházba.
Andreát infúzióra kapcsolták. A helyzet annyira komoly volt, hogy férje sem mehetett be hozzá.
És hát akkor majdnem elvesztettük a kisfiam. Majd neki nem tudjuk, hogy mitől egyébként. Nem tudják megmagyarázni az orvosok, hogy mitől.
Mindeközben megérkezett a kórházba a férje családja is.
a sógörnőm bejött, mert csak egy nő lehetett velem, mert engem a szülőszobába tettek már be rögtön akkor a 26. héten. Minden percben megszülethetett volna a kisfiam. Akkor ő végignyomta velem egy széken az első két éjszakát, ugye már akkor én infúzióra voltam tolva. Az anyósommal váltották egymást.
Embert próbáló időszak kezdődött életükben.
Megkérdeztem a főorvost, hogy akkor most mi lesz itt velem? És azt mondta, hogy hát ezt csak a Jóisten tudja. Tehát tudod, amikor egy orvos, egy főorvos ezt válaszolja neked. Ráadásul az első baba egészen máshogy képzeled el, nem? Én rózsaszín feltő az első terhesség. Akkor, amikor a főorvos hogy ezt mondja neked, akkor mondom, jó, oké, hát akkor itt vegyük kézbe a dolgokat, itt akkor rajtam múlik az egész. És mondta az orvosom, hogy hát figyelj, lehet, hogy itt két és fél hónapig itt rá leszel kötve egy infúzióra, egy gépre, és nem kelhetsz fel semmiért. Nem kelhetsz fel az ágyból. És akkor mondtam, hogy jó, van doktor úr, akkor mondja már meg őszintén, hogy mikor van szambító napja, mert akkor már elterveztük, hogy a fiamat Vitónak fogjuk hívni, úgy, mint az apósomat, mert ez itt egy ilyen nagyon fontos szokás. Nagyon vallásosak, és mondták, hogy hétfőn, 5 nap múlva lesz szambító. Mondom, jó, akkor én ki fogok kerülni a kórházból szambító napján. És akkor én megfogja az orvos a kezem, és én mosolyog, hogy jól van, Andrea, akkor ez a te harcod, akkor most ezt harcod. Mert senki nem hitte ezt így. Mindenki bőgött, így később bevallották, hogy mindenki bőgött a kórház folyosón, mert mondták, hogy nem tudni, mi lesz velem, meg hogy rám is milyen következményekkel lesz az egész. Akkor nekem már kiderült, hogy volt egy autoimmunbetegségem, egy Hashimoto pajzsmirigy betegségem. És akkor így mondtam, hogy jó, ne izguljatok, én akkor most elkezdek agykontrollozni, és akkor én hétfőre kikerülök a kórházból. És akkor mindenki mosolygott, hogy jól van, szegény, bedrizett. Kicsit sok volt a gyógyszer itt a vénába. Nem baj. És én hétfőn kikerültem a kórházból.
Komolyan?
Én hétfőn kikerültem.
Andrea az agykontroll segítségével átvette az irányítást a teste felett. Hétfőre az orvosok legnagyobb döbbenetére minden lelete tökéletes lett. Így elhagyhatta a kórházat. 2,5 hónapos otthoni karantén következett, mert a veszély, hogy elveszthetik a fiúkat, nem múlt el.
Egy pohár vizet nem kellhettem fel. Az emberek egymást váltották itt mellettem, a család. A férjem megtanult nagyon jól háztartást vezetni, mert kénytelen volt. 2 szintes lakásunkon ült fel reggel a nappaliba, ölbe, mert nem kellhettem fel. Sokat mentünk ki be a kórházból, mert a gyerekünk egyfajtában meg akart születni. Én meg mondtam neki, hogy ne.
És ezt hogy lehet bírni egy ilyen állapotot ilyen hosszú időn keresztül?
Fú, nem tudom, hát babát várva, hogy az embert megszállja valamilyen misztikus erő, nem? Tudod, hogy felelsz egy életért, és akkor igenis, ki kell bírni gyerekünk miatt. Igenis, ki kell bírnunk. Mosolyogni kell, és igenis, minden rendben lesz. Onnantól kezdve, hogy anya vagy, nincs lehetőséget kételkedni egy helyzetben.
Andrea otthon továbbra is kitartóan agykontrollozott, hogy valahogy a testében tudja tartani folyton megszületni akaró kisfiát. De legbelül 1000-nyi kétséggel küzdött. A heteket és hónapokat Andrea kitartásának, férje és családja odaadó együttműködésének köszönhetően végül sikerült átvészelni. Közeledett a szülés időpontja.
És akkor egyszer csak az orvosom mondta, hogy ő akkor most el kell menni nyaralni. Mondtam, hogy jó, doktor úr, akkor mikor jön vissza? És mondta, hogy augusztus 16-án. Mondom, jó, akkor én ezt az egész helyzetet fogom bírni augusztus 17-éig. És mondta neki, hogy akkor találkozunk a szülőszobában augusztus 17-éig, akkor szülhetek már vele. És mondta, jó van, jó, mindenkit tudod, jó, hagyjuk szegény asszony.
A napok a szokásos mederben zajlottak. Majd elérkezett augusztus 17-e.
És augusztus 17-én reggel mondtam a férjemnek, hogy te, én most megyek szülni. Felhívom az orvost, mondom, doktor úr, itt most már nem tudom ezt tovább bírni, ezt a helyzetet, tehát elég volt, menjünk szülni. És mondta, hogy jól van, menj be a kórházba, nézesd meg magad. Senki nem hitte, hogy én most szülök, ott sem hitték rá az orvosok. Mondták, hogy jól van, első direkt menjen haza. De mondom, nem értik meg, hogy én mindjárt szülök. Vajudás közepette voltam, és senki nem akart ezt elhinni. Hazaküldtek.
Andrea és férje hazamentek.
És beindult a szülés itthon. Tehát én a kocsiba majdnem megszültem. 10 perc választott el.
Komolyan?
Igen. De én 2,5 hónapig tartottam magamban egy olyan gyereket, aki meg akart születni már a 26. héten. És akkor elengedtem ezt a helyzetet. Aznap tudtam, hogy van az orvosom, és így agyban elengedtem ezt a dolgot szerintem. Pont a sógornőm velem volt, a férjem előbb beért a kórházba, már közel volt, és akkor mondta, hogy jön a feleségem, és vérzik, és mindenféle komplikáció, és már mindjárt szül a kocsiba. Egyedül a férjemen volt egyébként ez az orvosi ink, mert senki más nem volt felkészülve, olyan gyors voltam, hogy így állva szültem kb. Tehát beértem a kórházba, és mondták, beszélni se tudtam, hogy van egy asszony, aki mindjárt megszül. És az orvosom megjelent ilyen fürdőgatyában. És mondta, Andrea, te mit csinálsz? Mondom, doktor úr, én mondtam, hogy szülni fogok ma. És hogy mai napig egyébként nem hiszed, emlékszik rám, az egész kórházban nem történt meg ilyen dolog. Megmondtam, én szóltam.
És akkor megszületett a Vito, és rendben volt minden.
Rendben volt minden. Rendben volt minden. Ez a legszebb az egészben, hogy valamilyen furcsa módon rendben volt minden. A lehető legsimábban ment minden.
Andrea ettől fogva minden idejét az anyaságnak szentelte. Férje is komoly szerződést kapott a palermói klubnál. Szép és álomszerű időszak következett. Nem is sejtették, hogy hamarosan ismét váratlan fordulatot vesz életük.
Nem ezt a tengerparton vagyok a fiammal, hétfő délután, nyugodt délután. Férjem felhív, hogy figyelj, baj van, most nem megyek haza, nem tudom meddig, mert ma van az utolsó nap, hogy beírassák a csapatot a következő évre, és még nem iratták be, nem tudjuk, hogy miért.
A rövid és szokatlan telefonhívást követően férje aznap már nem tudott beszélni. Andrea fiával hazasietett, és a hírekből igyekezett megtudni, hogy mi történt.
Ilyen ultrás szurkolók gyülekeztek a stadion előtt, nagyon haragos, mérges szurkolók, és kiderült, hogy ez az egész főnöksége gazdasági csalásokat követett, de nagyon súlyos csalásokat, és az egész egy ilyen szellem vezetőség volt, tehát itt semmi nem volt igaz abból, amit láttunk. És hogy gyakorlatilag másnaptól a férjének nincs munkája, fizetése semmilyen nincsen. És így néztem az online közvetítéseket, hogy mi a helyzet, mert a férje nem tudott beszélni a telefonon, be voltak zárva egy irodába, és láttam, hogy dobják az irodájára a papírbombákat, és robbant körülötte minden.
Andrea férje végül különleges rendőri kísérettel épségben kijutott a stadionból.
És akkor onnantól kezdve nem lett munkája. Akkor kész, minden elveszett, amit volt, minden. És akkor csak egy ültünk, néztünk, és akkor egy két nap után mondtam neki, hogy akkor most sírd ki magad. De most akkor eljött az a pont, hogy sírhatsz előttem is, tehát add ki magadból. Na, akkor az nagyon rossz volt, akkor láttam életemben először a férjemet így tiszta szívből sírni, hogy összeroskadt, és akkor kész.
Vincenzo napokig csak némán ült az asztalnál, és nézett maga elé. Még jól emlékezett arra, hogy Andrea kezdettől fogva kérte, költözzenek éjszakra a biztosabb jövő reményében. És ő 8 évig mondta, hogy bízzon benne, maradjanak délen. És most minden áldozat, amit felesége hozott azért, hogy az ő álma teljesüljön, értelmetlenné vált.
És akkor jött egy telefon. Azt mondták, hogy van 12 óránk arra, hogy eldöntsük, hogy akarunk-e Velencébe költözni. És mondták, hogy ha igen, 12 óra döntsd el, annyi pénzért, hogy éppen hogy csak lehet, hogy megélnénk, de lehet, hogy nem. És döntsd el, és ha eldöntötted, akkor fogd meg a bőröndet, és akkor van rá 48 órát, hogy ide költöz.
És mégis 12 óra alatt kellett ezt valahogy biztosan eldönteni?
Igen.
És hogy sikerült eldönteni?
Az 5. házassági évfordulónk volt. Ott ültünk az esküvünk helyszínén, a lagzink volt, mert megfogadtuk, hogy minden évben oda-vissza megyünk vacsorázni, aznap akkor is így tettük, és ott ültünk a gyertyafénynél, és akkor hozzuk meg életünk legnagyobb döntését, legfőképpen a gyerekünk miatt. Hol kezdjünk el ilyen?
Andreáék a vacsora végére elhatározták, hogy Velencében kezdenek új életet. Ám a döntést még érzelmileg is fel kellett dolgozni.
Eldöntöttük, hogy akkor igent mondtunk rá, akkor az engem nagyon kész, akkor padló. Mert főleg az, hogy a gyerekemmel mi lesz, hogy fogja venni, hogy 40 évesen újra kezdeni, nem az, hogy 20 évesek vagyunk. Felépítettünk itt azért én is munkai ismeretségeket, tudják, hogy ki vagyok. És kezdél újra, 2 bőröndel, egy albérletben, pici gyerekkel, egy teljesen új életet, úgyhogy nincsen ott se ismerős, se barát, se rokon. Más a szokás, más a kultúrájuk az észak-olaszoknak, teljesen más. Ez így nagyon-nagyon megijesztett, borzasztóan.
Nyár végére Andreáék megszokták az észak-olasz ritmust. A nyüzsgést, a piacot az árusokkal, az újságost, a gondolás urat, a péknét a kis sikátorban, A kisvárost, a nagyvárosban, azt, hogy Velencében másképp csillan-villan, pezseg és él minden.
Nem mondom, hogy nem voltak rossz napok, de a férjem is látta, amikor én vagyok gyengébb, akkor ő tudja, hogy neki kell erősebbnek lenni, és akkor rögtön tudja, hogy ki kell mozdítani a családot, valamit csinálni kell, hogy ebből a helyzetből kimozduljunk. Tehát ez a csapatmunka megint. Akkor látjuk, hogy az egyik kicsit gyengébb, akkor oké, nincs idő arra, hogy a másik is gyenge legyen lelkileg. Menni kell, csinálni kell, és el kell hitetni a másikkal, hogy itt most jó dolgok történnek.
Andreáék berendezkedtek és élték az életüket Velencében. Az, hogy decemberben, Wuhanban egy halálos koronavírus járvány ütötte fel a fejét, csupán egy hír volt a többi között. Elérkezett a január. Velence a karnevára készülődött. Andrea pedig orvoshoz, mert fiát makacsfülgyulladás kínoszta. És ekkor megérkezett Olaszországba a koronavírus.
Kórházban voltunk, előtte pár nappal vele. Akkor az kegyetlen volt. Az nagyon rossz volt. Nem is tudom, melyik volt a rosszabb, mint amikor az a pofon, hogy elköltözünk egy bőröndre újra kezdeni az életedet. Vagy az nagyon rossz volt a koronavírus első napjai, a férjem nélkül, egyedül egy beteg gyerekkel, úgyhogy senki nem vette fel a telefont, egy orvos sem, és nem mozdulhatták el a lakásból. Azt hiszem, hogy nem fogom elfelejteni egy darabig.
Hogy hogyan írta át a világjárvány egyik pillanatról a másikra újra Andreáék életét, azt hamarosan elmesélem. Előtte azonban hallgassátok meg, hogy milyen új műsorokkal készülünk.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, amit számra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A Felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak. Ha borászatra bökre az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Ha egyeket tudtam volna elordani hátam.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a Medikus Presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik. Mondd Ákos, egy fiatal ember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Január végén, miközben Velencében elkezdődött a karnevál, Milánóban pedig a divathét, drámai eseménysorozat vette kezdetét Olaszországban. Egy kínai turista csoportból először egy házaspár lett rosszul. Aztán egy multicég olasz kutatója. Majd hirtelen tömegével kezdtek érkezni pozitív koronavírusos esetek Lombardiából.
Jött egy ilyen hatalmas nagy hullám, és végig söpört egy országon, amire nem volt felkészülve semmilyen szinten. Előtte való napokban még az ország legjobb virológusai azt mondták, hogy itt koronavírus, soha, hülyeség, miket beszéltek. Ilyen nyilatkozatokat tettek az ország legjobb szakértői 2 nappal kb. Az első regisztrált eset előtt. És akkor kiderül egy pénteki napon, amikor pont karneváli szünet indul, hogy hoppá, itt van, meg van még egy, és akkor pont Venetóban is van a mi tartományunkban. Egyik percről a másikra megbolondult itt a világ. Tehát fejetetején állt a világ egyik percről a másikra. Ilyen még nem volt, mondták is rögtön, hogy a második világháború óta nem volt ilyen sem gazdasági, sem pánik, semmilyen szinten, hogy kicsúszott mindenki kezéből az irányítás. Olyan kijelentéseket tettek a kormányzók, hogy félek, hogy mi lesz. Ez az egyik nap. A másik nap meg nincs itt semmi baj, Milánó nem áll le, Velence nem áll le, az ország nem áll le, menjetek, igyatok, egyetek, élvezzük az életet, legyen karnevál. Tehát olyan szintű káosz történt a kommunikációban, az ország irányításában és mindenhol, hogy hát én nem is aludtam konkrétan, nem tudom, hogy néhány napig, csak így remegve keltem, remegve feküdtem le, hogy itt senki nem tudja, mi történik, és senki nem tudja, mi lesz. És kiderült közben, hogy az első eset a mi körzetünkből való, ahol éltünk, és a mi orvosi rendelőnkből való, ahol ugyanaznap voltam a gyerekkel egyébként orvosnál. Én is nagyon beteg voltam egyébként, nagyon köhögtem. Akkor 3 hétig, akkor nem tudtuk elérni még a hivatalos számokat sem. Tehát mentők, minden szám foglalt volt végig. Egyszerűen nem tudta, hogy hova fordul, kihez fordul, senki nem tudott segíteni.
Andrea végül nehezen, de elérte a gyerekorvost. Férje is hazaért. Pár nappal később úgy döntöttek, hogy Andrea beteg fiúkkal visszaindul délre, a kevésbé fertőzött Palermóba, Vincenzo pedig északon Velencében várja ki a járvány végét. Arra azonban, ami ezután következett, senki nem számított.
Hazaértünk, és akkor rá pár napra, nem tudom pontosan hány napra, kijött egy kormányrendelet az éjszaka közepén, hogy holnaptól lezárva minden az egész ország. Kész, pont. És határozatlan időre. Az volt a második pofon ebben a koronavírus történetben. Akkor nyilvánvalóvá, hogy a férjemmel nem tudunk találkozni, nem tudjuk meddig.
A kijárási tilalom életbe lépését követően az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívül minden bezárt. Az utcákon katonai járművek jelentek meg. Andreáék számára bizonytalan és végtelennek tűnő időszak következett.
Amikor már sokadét nap csak bőgtem, és kiabáltam a gyerekkel, és ő kiabált, anya ne kiabálj, én visszakiabáltam, hogy nem kiabálok. Baromira sajnáltam a gyereket, hogy velem kell összezárva lennie 60 napig, 70 napig, 80 napig, és én ennyire ideges vagyok, és nem tudok már neki semmiféle harmóniát biztosítani.
A közösségi oldalakon az olasz orvosok és a nővérek elkezdték kétségbe esetten kérni az embereket, hogy vegyék komolyan a kijárási és gyülekezési tilalmat, mert egyszerűen nem bírják a terhelést.
Nyilván azért nem egy észak-európai kultúra, ugye ezért nagyon nagy különbség van. Menjünk, mindent együtt csináljunk, együtt a család, együtt a barátok, együtt eszünk, együtt kávézunk. Mindent együtt kell csinálni. És azért ez nyilván egy ilyen helyzetben nagyon sokat számít. Tehát ez nagyon-nagyon fontos náluk, hogy mindent együtt. Nehéz, ezt nagyon nehéz kordában tartani, mert megszokod. És akkor hirtelen nem találkozhat senkivel. Ez nekik ez a legnehezebb az egészben. Több ezer éves szokásokat kellett itt törölni, ami ösztönből jön.
Március közepétől már 100-ával érkeztek a súlyos állapotban lévő betegek a kórházakba. Olyan volt a helyzet, mintha minden nap földrengés lenne. Az agyonhajszolt orvosoknak hamarosan szelektálniuk kellett, hogy kit kötnek lélegeztetőgépre és kit hagynak meghalni. A holtesteket templomokba kezdték el tárolni, mert időközben temetési tilalom lépett életbe, és a hullaházakban már nem volt hely. Andreáék már több mint egy hónapja nem hagyták el a lakást. Vítót is egyre jobban megviselte a bezártság.
Volt olyan, hogy a nappali közepén a szőnyek csak ment némán, aki egyébként egy papagáj, tehát egy fötebben csak beszél, és némán fél óráig is csak körözött a szőnyek körül, és láttam, hogy mindenféle gondolattal. Na, akkor már azt mondtam, hogy itt most már sok. Ez sok. Ez sok egy gyereknek.
Sikerült kitalálni esetleg valami olyan taktikákat, amivel mégis valahogy kijelezted ezt a fajta
feszültséget? Igen, ezek a pici dolgok, hogy ezek a pici projektek, hogy akkor ma ültessünk egy babot, és akkor látod, hogy ez a bab nő. Látod, milyen szép? Ez a bab most kinőtt. Ilyen pici, hülye dolgok. Tehát, hogy kifestesz egy repülőt, kifestesz egy kastélyt, összeragasztasz egy dolgot, ami eltört. Megjavítottam a mosógépet már kínomba. Tehát szétszettem a mosógépet apró darabokra, és megjavítottam. És azt mondtam, hogy kész, én ezt most megjavítom. És megjavítottam. Minden nap egy ilyen pici dolog adott úgymond reményt. hogy oké, okay, még vagyok, még meg vagyok, még valamit még csinálunk ma is. Az első, hogy akkor éljük túl épésszel. Ez az első legfontosabb, épésszel, ebben se te se, én ne örüljünk bele. Ha kell, akkor megy a tévé, oké, okay, volt olyan nap, hogy ment a tévé, és 7 órát ment a másra, mert akkor éreztem, hogy én már nem tudok neked adni semmit, fiam. Így lelkileg én nem tudok neked ennél jobbat adni, el kellett ismerjem, hogy én ma nem tudok adni.
Andrea közben Velencében rekedt férjében is próbálta valahogy tartani a lelket.
Kitaláltunk neki, hogy én minden nap adok neki egy feladatot innen. Tehát, hogy legyen egy izgalmas, új dolog a napjában. Menüt írt, hogy meg legyen tervezve a napja. Mondtam, hogy az a legfontosabb, hogy ne hagyd el magad. Legyen megtervezve óráról, órára a napod. Mikor mit takarítasz, mikor milyen filmet nézel, hogy ne veszél el ebben az időtengerben egyedül. Kitaláltuk, hogy minden nap elalvás előtt megírjuk egymásnak, hogy aznap miért vagyunk hálások. Egy dolgot találnunk kell a napban. Egyetlen egy dolgot is. Akkor is, hogy összevesztünk, bármi. Úgy alszunk el, hogy megírjuk a másiknak, hogy aznap miért vagyunk hálások.
A karantén egyre elviselhetetlenebbé vált. Egy nap Andrea végső kétségbeesésében fogott egy táblát, és találomra felírt rá egy számot.
Aztán, hogy azt felírtam, hogy 30-at, és mondtam, amikor ez nulla lesz, annak akkor itt valaminek történnie kell jó irányban. Történnie kell valaminek. Tehát kitaláltam egy ilyen képzeletbe egy dolgot, és belevontam a családomat, és mondtam a fiamnak, és meg a férjemnek, és itt most látjátok, itt fogynak a számok, mindjárt megint jó lesz.
De a legrosszabb még csak ezután következett. Úgy tűnt, képtelenség megfékezni a tomboló járványt.
Csak azt láttad, hogy mindenki ül otthon, és mindentől megvontuk magunkat, és semmit nem csinálunk, és ennél többet már nem tehet meg senki, és még mindig ennyi halott, és még 1000 halott, és még napi 5000 új pozitív, és még mindig nincs megoldás. És akkor még most sem tudom, hogy akkor hogy lesz ennek vége? Akkor a férjem mikor ülhet fel egy repülőre? Én mikor a gyerekkel? Te jó ég! Senki nem garantálta azt, hogy holnaptól jobb lesz. Az a hét, az szörnyű volt.
A járvány sokakat az éjhalál szélére sodort. Rengetegen lettek öngyilkosok, az egzisztenciális lecsúszás nyomában megjelent a szicíliai maffia is.
A lakosság nagy része itt nagyon szegény és feketén dolgozik, ami azt jelenti, hogy ha nem dolgozol 2-3 hétig, egy hónapig, akkor elfogy a család pénze, és nagyon sok családnak nincs vesztenivalója. Nagyon sok a bűnöző kerület, és hát elkezdték kirabolni az embereket, akik jöttek bevásárlókocsival, tehát elvenni tőlük az ételt. Volt egy olyan pillanat, hogy bevásárolni menni is veszélyessé vált. Akkor azt mondtam, hogy ebből hogy jutunk ki.
És ezt te hogy oldottad meg? Egyedül, hogy volt segítséged?
Online rendeltem, amit csak tudtam. Amit nem tudtam, akkor kétszer kértem a segítséget anyósoméknak. Mert ugye a gyereket nem vihettem el bevásárolni, tehát akkor mindenképpen meg kellett szegnünk ezt a szabályt. De nem tudtam, hogy hogy csinálja. Tehát nem volt rá szabály, hogy egy anya, aki egyedül marad a gyerekével, hogy viselkedjen egy ilyen helyzetben. Tehát mindenképpen anyósomnak vagy apósomnak át kellett jönnie, hogy maradjon a gyerekkel, amíg én elmegyek bevásárolni.
És akkor te kiléptél az utcára, és volt benned félelem?
Az elsőnél igen, az első bevásárlásnál rettegtem. Aztán utána olyan fura, hogy hirtelen a szabadságvágyad sokkal nagyobb lesz a félelemnél. Tehát már a harmadik bevásárlásra úgy mentem, hogy néztem, hogy milyen szép az ég és milyen szépek a fák.
Nem tudni mikor, de talán az olasz járványgörbe laposodásával a szomorúság, a dű és az alkudozás hullámai egyszer csak belesimultak az elfogadásba.
Nincs más választás. Együtt kell élni. Mikor először hallottuk ezt a mondatot, meg kell tanulni együtt élni a vírussal, és azzal, hogy te maszkban vagy, és fertőtlenítesz mindent reggeltől estig, akkor belegondoltam, hogy ezt ne kérjétek, ezt ne kérje tőlünk senki, mert ez kegyetlen. Aztán ezt el kell fogadni, és tényleg nincs más választás ahhoz, hogy jól éljél most jelen pillanatban, el kell fogadni, hogy együtt kell élni ezzel a helyzettel. Mert ez nem fog megoldódni még nagyon sokáig, legalábbis itt.
Egy nap aztán elfogytak a számok is a táblán. És akkor aznap egy jóképű olasz férfi állt meg fáradtan a házuk előtt, és hosszan megnyomta a csengőt.
Amint megláttam a lépcsőfordulóban, maszkban, ilyen nevetéses, hisztérikus bőgés. Az öröm, meg a minden együtt, mind a ketten elkezdtünk ilyen hisztérikusan nevetni, meg bőgni egyszerre. A fiam is így elkezdett így menekülni, elbújni. Annyira leírhatatlan érzés egyébként.
Andrea és férje végre átölelhették egymást.
Látni azt, akit a világon a legjobban szeret, és nem átölelni ilyen két hónap után, világjárvány után, ennyi bizonytalanság után, azt mondtuk, hogy nincs az a vírus, amiben megállít.
Bár Andrea férje azóta visszarepült Velencébe, és újra egymástól 900 kilométerre beszélik meg azokat a dolgokat, amiket egy hete még olasz tésztát vacsorázva tettek, de tudják, hogy a boldogság ott van, amikor rúgják a labdát. Vagy amikor csak csendben nézik a tengert. És minden egyes nap valami jót visznek tovább ebből az apokalipszisből. Mert csak a következő lépés számít.
Nem kell megoldanunk ma a következő egy éve. Mert úgyis, akkor is, hogyha megoldom ma a következő egy évünket, találok rá megoldást, tudni, hogy az élet be fog dobni olyan lapot, amire majd újra össze kell ülnünk, és újra hát kell beszélnünk az egészet. Tehát nem lesz értelme. Elég, hogyha a holnapra találunk egy megoldást, ami szerintem nem egyenlő azzal, hogy már holnapra élek. A holnap utáni dologra is fogok találni megoldást, de azt majd holnap kezdem el, nem ma.
És mi az, amitől Andrea ma már legalább annyira olasz, mint magyar?
Tudunk nevetni a legidiótább helyzetekben, és amikor azt mondtad, hogy tényleg itt csak mit nevetsz. Tudod, hogy nézzünk egymást, hogy most mit nevetünk ezen az egészen. Sírnunk kéne egész nap. De ez bennük él az, hogy annyira ragaszkodnak az élethez, és ahhoz, hogy jól éljünk, mosolyogva éljünk. Jól éljük az életet. Ez annyira fontos nekik, annyira a génjeikben van. És ezt nem lehet nem átvenni, de tényleg, ez ragadós.
Az Egyszer Lent Podcast első évadának az utolsó epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor az alján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy jobbá tegyük, ami elromlott. Ha érdekel, hogy hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni az újabb évadról, akkor iratkozz fel az Egyszer Lentre a podcast lejátszódban, és kövess minket az Instagramon. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, akkor ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A mai epizód szerkesztője és vágója Víg Fekete Zsuzsa, a produkciós vezető Bröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Hamarosan jövünk a második évaddal.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.